Halljátok hát, kezdte József. De Ruben az utolsó pillanatban még próbálta elhallgattatni. A fátyol gazdáját szem előtt tartotta egész idő alatt, és semmi jót nem várt tőle. József, mondotta. Nem ismerem álmodat, mert nem voltam veled alvásodban, hanem magad voltál benne. De úgy hiszem jobb, ha mindenki maga marad álmaival, és te is magadban tartod, amit álmodtál, és induljunk munkára. Munka közbe voltunk, kapta föl szavát József, mert a mezőn mindnyájunkat együtt láttam, Jákob fiait, amint a búzát arattuk. Nagyszerű, kiáltotta Naftali. Igazán szörnyen álomszerű az, amit álmodban láttál, kimerné tagadni. Csodálatos csak ugyan. Micsoda fene nagy álom, és milyen vadregényes. De a rét nem a miénk volt, folytatta József, hanem más. Csodálatosan idegen. Mi azonban nem beszéltünk erről. Hallgatva dolgoztunk mind, és kévét kötöztünk, miután levágtuk a termést. Na, ez aztán szép kis álom az úr színe előtt, mondta Zebulon. Páratlan látomás. Talán először kellett volna kévét kötöznünk, aztán aratnunk, te szamár. Igazán azt kívánod, hogy végig hallgassunk? Néhányan már vállat vonva föl is álltak, és menni akartak. Igen, hallgassatok végig, kiáltotta József fölemelt kézzel, mert most következik a csodálatos. Mindegyikünk egy-egy kévét kötött az életadóból, és 12-en voltunk, mert Benyámin is, legkisebb testvérünk velünk volt a mezőn, s ő is veletek kötötte kévécskéjét a körben. Ne beszélj bolondot, parancsolta Gád. Miért veletek a körben? Talán azt akarod mondani, velünk a körben. Dehogy is, Gádiel. Szó sincs róla. Mert ti álltatok ott körben 11-en, s kévét kötöztetek. Én ellenben a magam kévéjét külön kötöztem a kör közepén. Elhallgatott, és testvérei arcába nézett. Valamennyi fölvont a szemöldökét, s fejét lassú rázással hátrahajtotta, hogy Ádám csutkájuk előre ugrott. Ebben a fejrázásban és szemöldök fölvonásban gúnyos álmélkodás, intés és aggódás fejeződött ki. Várták a folytatást. Hallgassátok csak, mi következett, és milyen csodálatosat álmodtam, szólt ismét József. Amint kévéinket megkötöttük, kiki a magáét, odahagytuk őket, és eltávoztunk tőlük, mintha semmi dolgunk sem lett volna tovább, és szót se szóltunk. De alig, hogy 20 lépést mentünk együtt, vagy 40-et, ime Ruben visszapillant, és kezével némán mutat hátra arra a helyre, ahol kévét kötöztünk. Ruben, te voltál az. Mind ott álltunk és néztünk, kezünket szemünk fölé emelve, és ezt láttuk. Az én kévém ott áll a középen, egyenesen, a tiétek pedig, amelyek körülveszik, körben mélyre hajolnak előtte, mélyre, még mélyebbre, az enyém pedig áll. Hosszú hallgatás. Ez minden? Kérdezte Gád nagyon kurtán és halkan a csöndben. Igen, és azután fölébredtem, válaszolta József bizonytalanul. Meglehetősen csalódott álmában, amely rendkívül sajátságos, nyomasztóan boldogító színezetű volt, kiváltképp Ruben csöndes visszamutatása miatt a megelevenedett kévékre, de szóba foglalva aránylag soványnak, sőt együgyűnek tűnt föl, és József véleménye szerint semmiféle hatással sem lehetett hallgatóira, és ebben az érzésben Gád kérdése ez minden még jobban megerősítette. Szégyelte magát. Ne tessék! mondta Dán újabb hallgatás után elszorult hangon. Vagyis inkább úgy, hogy kijelentésének csak első szótagja hangzott, a többi azonban suttogásba fúlt. József fölemelte fejét. Új bátorságra kapott. Úgy látszott, álma, amint elmondotta, mégsem maradt egészen hatástalan a testvérekre. A kérdés ez minden lesújtó volt. Ám a kijelentés, na tessék, vigasztaló és reményt adó, azt jelentette, mond valamit, és nem rossz, azt jelentette. Mi a fene? És hasonlókat. József testvérei arcába nézett. Mint halavány volt, és valamennyin függőleges ráncok vonódtak a szemöldökök közt, ami halotti sápadságukkal párosulva különös hatást tett. Ugyanígy hatnak a sápat arcban erősen kitáguló orcimpák, vagy a fogak közé harapott alsó ajkak is, amint most sokuknál szintén meg lehetett figyelni. Ezen kívül lélegzésük is meggyorsult, és mivel nem egyszerre vettek lélegzetet, tízszeresen szabálytalan össze-vissza fújtatás keletkezett a sátorlap alatt az elbeszélés következtében, ami az általános sápadtsággal együtt némileg meghökkenthette Józsefet. Bizonyos mértékben így is történt, de oly módon, hogy mindez álma folytatásának tűnt föl, amelynek döbbenetes örömből és örvendetes döbbenetből keresztezett különös kettősségét a valóság tovább őrizte, mert a testvérekre tett hatás nem volt ugyan egészen szerencsés, de mégis sokkal erősebbnek látszott annál, amit József szavai közben olykor remélni mert, és elégtétel érzése amiatt, hogy elbeszélése nem járt kudarccal, amitől már-már félni kezdett, kellőképpen ellensúlyozta szorongását. Mit sem változtatott ezen, hogy Jehuda hosszas általános fújtatás és ajakrágás után rekett torokhangon fölkiáltott. Ennél undorító vadarságot, amióta élek, nem hallottam még. Mert ez is kétségtelen, ha nem is egészen kívánatos megrendülés kifejezése volt. Újabb hallgatás, sápadás és ajakrágás következett. Te fölfuvalkodott, te pöffetek, te nagyszájú, te büdös szelelés, ordított föl egyszerre Simeon és Lévi. Képtelenek voltak egymás után beszélni és rárímelni a másik szavára, mint ahogy rendesen szokták. Együtt és egymás szavába vágva üvöltöttek vérvörös arccal, kidagadó erekkel homlokukon, s most igazán igaznak bizonyult a híresztelés, mely szerint haragjukban mellük szőre tüskévé merett, mint például akkor is, amikor Sékem városa ellen tomboltak. Csak ugyan így volt, meg lehetett végre figyelni, mellkasukon láthatóan fölborzolódott a szőr és égnek állt, miközben bika hangon süvöltöttek össze-vissza. Te nyavajás, pökendi, nyegle, aljas hencegő! Még mit nem szeretnél álmodni? Még mit nem látnál szemhéjad mögött, te taknyos, te szálka a szemben, te botránkozás köve, hogy fejtsük meg számodra, és még értelmezzük is, te utálat kébélye! Mélyre hajolnak? Mélyre? Még mélyebbre? Mi? Azt álmodott, te szégyentelen alamuszi, s minket becsületes embereket kényszerítsz rá, hogy meghallgassunk? A mi kévény pecshütten kókadnak alá körbe mind, a tiéd azonban áll. Hallott már a világ valahol ilyen szörnyen visszataszított? Hőj, Seol, piszok, köpedelem! Atyai és királyi hatalmat szeretnél gyakorolni fölöttünk, mi? Mert alattomosan kicsaltad a ketonetet, te képmutató, te örökségleső idősebb testvéreit háta mögött. De hát mi majd megtanítunk. Hányadán áll a dolog az állással és a hajlással. És megmutatjuk majd, ki az úr, hogy magad mondod meg, mi a méltó neved, és belátod, milyen szemérmetlenül hazudtál. Így hangzott a Dioszkúrok vadüvöltése. Azután mind a tíz kimászott a kendő alól, és kiment a földre, még mindig sápadtan és pirosan és ajkát harapdálva. Ruben pedig így szólt elmenet. Most hallottad, fiú. József egy darabig még elgondolkozva üldögélt, megzavartan és elszomorodottan, mivel a testvérek nem akarták elhinni álmát. Mert kiváltképpen ez ragadt meg a fülében, hogy nem hittek neki, mivel az ikrek hencegésről és hazudozásról üvöltöttek. Ez megszomorította és azon törte fejét, hogyan bizonyíthatná be, hogy az igazságnál egy szóval sem mondott többet, és híven beszélt el nekik azt, amit csak ugyan álmodott közöttük. Ó, ha hinnének, neki gondolta, eloszolna rossz érzésük is, amelyet vele szemben mutattak. Hiszen ő őszinte testvéri bizalmáról tett tanúságot, amikor közölte velük, mit mutatott neki Isten álmában, hogy megossza velük a csodát, az örömöt, és együtt elmélkedjenek értelme fölött. Lehetetlen, hogy zokon vegyék tőle közösségük megrendíthetetlenségébe vetett hitét, amely arra késztette, hogy Isten gondolatait jelentse nekik. Természetesen ezekben föléjük emeltetett, de hogy ezért az idősebbek, akikre ő bizonyos értelemben mindig föltekintett, Isten gondolatait nem tudják elviselni, az túlságosan nagy csalódás lett volna számára sem, hogy csak gondolt volna is rá. Ám mivel belátta, hogy mára már sajnos lehetetlen a tökéletesen vidám és zavartalan együttlét, inkább lemondott róla, hogy közéjük menjen a mezőre, hanem hazafelé vette útját, és Benyámint édes testvérkéjét kereste föl, hogy elmondja, mi történt. A nagyoknak egy aránylag felette szerény álmát mesélte el, és pedig ezt és ezt. Azok pedig nem akartak neki hinni, és az ikrek haragra lobbantak. Jól lehet ez a kévelátomás a mennybe menetel álmához hasonlítva, amelyről egyetlen szót se szólt, a világ legalázatosabb semmisége. Turturra örült, hogy az iszonyú égi álomról nem esett szó, s a maga részéről olyan őszintén tetszett neki a kéve álom, hogy a József a nagyoknál elért némileg görbe eredményért ezáltal teljes kárpótlást talált. Különösen annak örült a kicsike, hogy az ő kévécskéje is ott állt a körben és meghajolt a többiekkel, és ugrált és kacagott örömében, annyira kedvére való volt ez. A tanácskozás. A tízek pedig ez alatt egy csoportban álltak a mezőn, a lefelé haladó nap világánál, és szerszámukra támaszkodva nagy gondban és haragban tanácskoztak. Kezdetben az a fölfogás, vagy legalábbis hallgatólagos megegyezés uralkodott, aminek Simeon és Lévi szidalmazó kitörése adott hangot, hogy a gyűlöletes kölyök álma puszta kitalálás és üres hazugságot beszélt el. Szívesen ragaszkodtak volna ehhez a föltevéshez, amely mint egy belső védekezés volt mindnyájuk számára. De Júda volt az, aki, hogy semmit sem ulasszanak el megfontolni, arra a lehetőségre is rámutatott, hogy a fiú csak ugyan ezt álmodta, és nem túlzott. Ezzel a föltételezéssel most már nem csupán hallgatólag, hanem kifejezetten is számot vetettek, amikor ismét két eshetőségre bontották. Mégpedig, hogy az álom, ha igazán látta József, vagy Istentől való, amit általánosan az elképzelhető legnagyobb katasztrófának tekintettek, vagy semmi köze Istenhez, hanem forrása egyedül a szörnymajom otromba, és a ketonet megkaparintása folytán túlságosra hízott elbizakodottsága, szenvedhetetlen, csalóka látomásai innen erednek. A vitában Ruben azt hangoztatta, hogy ha Isten keze van a játékban, tehetetlenek vele szemben, és imádni kell nem Józsefet, hanem az Urat. Ha ellenben az álom szülője az önhitség, akkor vállat vonva veheti tudomásul, és az álmodó legyen boldog balgaságában. egyben annak valószínűségét is újra megemlítette, hogy a fiú gyermekes módon kitalálta az álmot, és bolondá akarja tartani őket, amiért verést érdemel. Csak ugyan a nagy Ruben verést javasolt a hazudozás büntetéséül. Ám mivel ugyanekkor azt is ajánlotta, hogy vonjanak vállat az egész fölött, a verést mégsem gondolhatta túlságosan komolyan, mert válvonogatva nem lehet a verés olyan súlyos. Minden esetre föltűnő volt, hogy Ruben éppen azt a lehetőséget fogadta el igaznak, amely a maga nézete szerint veréssel volt kapcsolatos. Ha azonban szavainak mélyére tekintünk, úgy látjuk, mintha ezzel a gondolat kapcsolással egyéb föltevésektől akarta volna a testvéreket letéríteni, és arra csábítani őket, hogy a maguk részéről is a hazugság hipotézisét fogadják el, mert attól tartott, ha abban maradnak, hogy Isten küldte az álmot. Ebből egyáltalában nem a megnyugvás és imádás végkövetkeztetését vonják, hanem a puszta elnáspángolásnál esetleg a beláthatatlanul rosszabb cselekedetre ragadtatják magukat. Csak ugyan kevés hajlandóságot mutattak rá, hogy a személyit elválasszák a tárgyi résztől, s viselkedésükön Józseffel szemben nem változtatott a különbségtevés a közt, hogy vajon ez puszta önteltségből álmodott-e csupán, vagy álma a valóságos helyzetnek, azaz Isten akaratának és terveinek megvilágosítása volt-e. Szavaiból nem tűnik ki határozottan, vajon József melyik esetben lett volna előttük utálatra méltóbb és viperafajzathoz hasonlatosabb, a másodikban valószínűleg még inkább, mint az elsőben. Ha az álom Istentől való, és a kiválasztás égi jegye, akkor persze Isten ellen nem lehet zúgolódni, ahogyan Jákob az atya ellen sem lehet zúgolódni tiszteletre méltó gyöngesége miatt. Józsefet terhelte minden bűn gondolataikban. Ha Isten kiválasztotta őt testvérei hátrányára, és kévéiket szégyenletesen hajbókoltatta az övé előtt, akkor József épp úgy elbolondította Istent, mint Jákobot, és ugyanazzal a képmutatással hálózta be, mint amellyel az atyát. Isten nagy, szent és felelőtlen. József pedig vipera. Látható, és Ruben is látta ezt, hogy elképzelésük József viszonyáról Istenhez pontosan összevágott azzal, ahogy ezt maga is hitte, olyan szemmel nézték, mint viszonyát az atyához. És ennek így kellett lennie, mert csak közös elképzelésekből születik igazi gyűlölet. Reuben félt ettől a gondolatmenettől, ezért nem védelmezni próbálta Józsefet, föltételezve, hogy talán Isten küldte az álmot, hanem rá akarta bírni testvéreit, hogy hazug voltában higgyenek, és fenyítsék meg érte a kópét, bárha válvonogatva is. Valójában ő maga épp oly kevéssé volt válvonogató kedvében, mint a többiek. Az a szívük sötétjében támadó borzalom, amelynek az egyenes gád elsőként adott szóbeli kifejezést, és amely most már nem csak a szolgálók négy fiát, hanem mind a tízüket elfogta, ez a borzalom, mely az elcserélt elsőszülöttségnek, a világuralomnak és a testvérek szolgaságba igázásának mélyen gyökeredző és rendszerint szunnyadó, most azonban fölkavart és fölidézett mondai profétai vonatkozás káoszából eredt, Ruben lelkét talán a legerősebben rázta meg. Csupán benne, a többiektől eltérően, nem mondhatatlan dühöt keltett szorongásának fölidézője ellen, hanem épp oly mondhatatlan megindultságot a választottnak csacsogó ártatlanságán és ámuló sors tiszteletet. Még csak az kellene, hogy hajbókolnit mondott volna, sziszegett Gádiel összeharapott foga közt. Azt mondotta, hajolni, jegyezte meg Izsák Hár, az erős csontú, aki alapjában szerette a békességet, és egyet mást szívesen el is viselt érte, és most olyan részletre figyelmeztetett, amely minden esetre némileg csillapítólag hathatott. Azt én is tudom, felelte Gád. De először is lehet, hogy csak cselből mondta ezt, másodszor pedig ez épp oly gyalázat. Mégsem egészen, vetette ellen Dán agyafurtan, mert ez a vonás képéhez tartozott, és Jámbor hűséggel e kép iránt sohasem mulasztott el agyafurtságát csillogtatni. Hajolni nem ugyanaz, mint hajbókolni, hanem magunk közt szólva valamivel kevesebb. Hogyan? Sivítottak Simeon és Lévi eltökélten, hogy kimutatják vad ostobaságukat, akár kedvező rá az alkalom, akár nem. Dán és még néhányan, köztük Ruben is, amellett kardoskodtak, hogy hajolni kisebb jelentőségű, mint hajbókolni. Meghajlásnál nem bizonyos, mondották, hogy vajon belső meggyőződésből teszik-e ezt, vagy inkább csak külsőleges és üres mozdulatról van szó. Azon kívül hajolni csak egyszer kell, vagy egyszer-egyszer, ellenben hajbókolni örökösen, tartósan és szívből őszintén számot vetve a tényekkel, tehát, amint Ruben kifejtette, lehet okosságból hajolni annélkül, hogy az ember valóban hajbókolna, de lehet hajbókolni is, és amellett büszkébbek lehetünk sem, hogy meghajolnánk. Jehuda ezzel szemben így vélekedett. Ez a különbség tevés gyakorlatilag nem áll meg, mert itt álomról van szó, és álomban a meghajlás csupán képletes kifejezése ama viselkedésnek, amelynek számára Ruben a hajbókolás megjelölést kívánja föntartani. Álomkévék természetesen nem lehetnek olyan büszkék, hogy ne hajoljanak, ha a kévekötők arra rendeltettek, hogy hajbókoljanak. Az ifjú Zebulon itt azt vetette közbe, hogy most hát végül szerencsésen mégis eljutottak odáig, amire József szemtelenül fölszólította őket, és amire semmiképpen sem akartak vállalkozni, tudnélik a gyalázatos álom értelmezéséig. És ez a megállapítás olyan bosszúságot keltett, hogy miközben Simeon és Lévi azt kiáltozták, mindez gágogás, károgás és sértő tények előtt sem hajbókolni, sem hajolni nem szokás, hanem ki kell azokat írtani, mint ahogy Sékemnél tették, a tanácskozás ott nyomban és a csillapítatlan elkeseredésen kívül más eredményt nem hozva megszakadt.